Üdvözlöm a kedves hallgatókat a gyűjtő mai adásában. Kettő vendégem van online az éterben, Révész Emese művészettörténész, illetve az ELTE Bölcsészkarán Művészettörténeti Intézet tanára, és az én tanárom is volt egyébként valaha. Másik vendégem pedig Grela Alexandra, aki illusztrátor, és az apropója a beszélgetésünknek egy szuper könyv, aminek az a címe, hogy hol készül a művészet, művészettörténeti böngésző, és ezt gyerekeknek íródott a könyv. Nyilván érthető, hogy Emese, mint művészettörténész, és Alexandra, te, mint illusztrátor, valami ilyen történetre adjátok össze közösen az erőiteket, hiszen, mint most hallottam az adás előtt, te is majd tanítani fogsz, Emesének meg ez az élete a tanítás, bár nem ilyen pici gyerekeket, mint amilyeneknek ez a könyv szól, de hát az ember lépten nyomon találkozik ezzel a problémával, hogyha gyerekeknek próbál erről a témáról magyarázni, akkor nagyon nehéz megfogni, mert hogy ez egy olyan száraz dolognak tűnik, olyan akademikusnak, a múzeumik is porosak, unalmasak. Szóval ezt úgy megfogni, ezt a dolgot, hogy a gyerekek tényleg csillogó szemmel hallgassák, hogy mik történtek az évszázadok során a művészetben, azért az egy nagy feladat, és erre vállalkoztatok ebben a könyvben, hogyha jól gondolom. Hogy jött ennek az ötlete, mikor kezdtetek ezen dolgozni?
Hát ez egy ilyen jó másfél éves munka volt magának a könyvnek a kidolgozása. Úgy jött az ötlet, hogy csináljunk egy nagyon látványos, színes, szórakoztató könyvet, ami a legkisebbektől akár a felnőttekig is érdekes lehet, és ami képekről a képek nyelvén szól. Ugye nehéz ezt rádióba elmondani, de aki esetleg még nem látta, se könyvesboltban, se az interneten, annak elmondhatjuk, hogy ez egy nagy alakú, album jellegű, kiállításában is nagyon igényes kötet, amiben 25 teljes kétoldalas kompozíció van, amiket Alexandra rajzolt, és ezek a képek vezetik végig a nézőt a művészet történetének műtermein. Mert hogy ez volt a mi elképzelésünk, hogy a gyerekeknek, olvasóknak, nézőknek a műtermeken keresztül mutatjuk meg a művészetet, egyszerűen azért, mert számomra is gyakorló művészettörténészként, aki nem a műteremben él, a műterem az egy ilyen titokzatos hely, ahova a közember csak ritkán jut be. Egy varázslatos tér, ahol a művészet készül. És én nagyon szeretek mai napig műtermekbe látogatni, mert mindig lenyűgöz az, hogy milyen pontosan tükrözi az adott művész alkotásai gondolkodásmódját. És akkor ebből kiindulva gondoltuk azt, hogy ez kiváló téma arra a gyerekeknek, hogy a művészettörténetén végigvezessük őket, bekukkantva a műtermekbe, ola csodálatos rajzaink keresztül.
Hát igen, itt sokkal kézzelfoghatóbb, de azért Alexandrának szerintem nem volt könnyű dolga, mert hogy végignézegetve ezt a könyvet, azért nagyon sűrített képekről van szó. Tehát sok-sok dolog van ezeken a képeken, amik a nézőnek nagyon szuper, mert hogy lehet rajta bogarászni, böngészni, és újabb és újabb részleteket felfedezni, amit én például gyerekkorom óta imádok csinálni, ezért nagyon szeretem az olyan képeket, amiken sok-sok részlet van, és itt szerintem ebben lubickolni lehetett, mert hogy az volt a feladatod tulajdonképpen, hogyha jól értelmezem, hogy sűrítve ábrázolni egy-egy korszakot, egy-egy művészeti korszakot, egy-egy művész műtermét, nyilván abban az, hogy mi mindent csinált. Ez nem lehetett egy egyszerű feladat, ha jól gondolom.
Hát nem tudom, mennyire lehet, vagy nem lehet egyszerű. Én előtte nem csináltam soha ilyen munkát. Azt jelenti, hogy persze illusztráltam nagyon is több könyvet, de igazán ilyen típusú könyvet, azt jelenti, hogy böngésző, nem csináltam. És igazán én lengyel vagyok, és nagyon, hát már majdnem 20 évet itt élek Magyarországon, amikor beszélek, de pont én az elején valahogy nem tudom, mi történt, de a böngésző a lapozóval összekevertem. És mikor felkérés volt, és Emese mesélt, hogy ilyen könyveket fogunk csinálni, de a böngésző lesz, én teljesen más könyvből gondoltam. De igazán utána kicsit meglepődtem, megijedtem is, nem meséltem Emesének, hogy már nem vagyok biztos, hogy meg tudom csinálni. De hihetetlen kaland volt. Valójában, hát ha erről beszélünk, hogy mennyire nehéz, az igen, aprólékos munka volt, és azt is ez volt a szándékunk, hogy minden legyen hihető, legyen helyes, legyen minden igazi legyen, úgy, ahogy korszakban is ilyen székek, ilyen ruhák, ilyen pont terek jelentkeztek, nagyon sok kutatások csináltunk, nagyon aprólékosan végignéztünk, hogy adott művésznál milyen eszközök voltak, hát ha voltak dokumentációk, hol dolgozott, hogy például Dürer Múzeumban teljesen nagyon szépen meg van csinálva vissza egész műtermet, akkor én nekem nem volt semmi más munkám, csak lerajzolni, de nagyon sok művésznál nem volt ilyen dokumentáció, akkor végig csináltunk ilyen típusú könyvet, ami még Magyarországon gondolom, hogy még nem volt.
Hát igen, pont erre gondoltam, hogy itt olyan részletességgel és korhűen és pontosan van minden rajzolva, hogy ez valami eszméletlen kutató munkát igényelt, és MSR részéről nem vagyok meglepődve, hogy egy ilyen dologra vállalkozott, hiszen ez a munkája, ez az élete. Tehát ez egy nagy-nagy tudás is szükséges, de hát azon felül egy csomó plusz kutató munka, hogy ezeket az apró történeti részleteket, vagy életrajzi részleteket, vagy műhelytitkokat felfedezzétek ki, kikutassátok.
Megengedett, hogy egy kicsit bevezessük a nézőket, hogy mit is láthat ebbe a könyvbe, most már nagyon titokzatosak
vagyunk,
hogy csak...
Persze, egyébként annyi, hogy a Facebookon mindig kiszoktunk tenni egy csomó képet arról a témáról, amiről beszélgetünk, és megígérem a hallgatóknak, hogy ezt most is megtesszük, és akkor nem kell annyira elképzelni, hanem oda lehet kukkantani, és akkor nyilván az a legjobb, ha valaki megveszi, megnézi, de azért így is lehet érteni majd.
Igen. Hogy, ahogy így mondtuk is, a történetén, a művészetnek vezetjük körbe a nézőket, és 25 műtermet keresünk föl, Altamirával kezdjük, és aztán Egyiptomban, Görögországban, a reneszánsz műtermeiben, Németalföldön, az impressionistáknál is megfordulunk, és egészen a kortársi Krisztóig jutunk el, illetve Benskyig, egy picit visszakötve a sziklabarlangokig. Na most minden képet, jelenetet úgy találtunk ki, hogy mindig tudjunk valami újat mondani, tehát ne az legyen, hogy áll a művész a műteremben és fest, mert az elég unalmas lenne 25-ször. Tehát például egyiptomiaknál a monumentális szobrászatot mutatjuk meg, a görögöknél a vázafestészet technikáját, Rómában éppen egy mozaikot raknak ki, a középkorban kódexet festenek, Leonardónál a tudós feltaláló alakját mutatjuk meg, Dürernél a fametsző művészt, tehát mindig valami új művész szerepet és technikát is mutatunk be. Amire törekedtünk, hiszen ezt a könyvet hárman találtuk ki Alexandrával és Csányi Dórával, a Csimota kiadó vezetőjével, alapítójával, akinek nagyon nagy része van abban, hogy ez a könyv létrejöhetett. Tehát miközben agyaltunk, nagyon nehéz volt ugye a művészet történetét 25 jelenetre leegyszerűsíteni, viszont mindhárman egyetértettünk abban, hogy szeretnénk minél több kortárs alkotót is megmutatni, tehát nem csak a klasszikusokat, úgyhogy például ott van a bemutatott alkotók között Jackson Pollock, Louis Bourgeois, Andy Warhol, Niki de Saint-Phalle, és ahogy mondtam, egészen Krisztóig is, Benskyig elmegyünk, mert velük ugye a művészetnek nagyon sok típusát meg tudtuk mutatni, az installációt, az akcióművészetet, a lendártot, tehát olyan ágait a művészetnek, ami úgy gondoljuk, hogy gyerekek számára is nagyon látványos. És ami még fogyaszthatóbbá és élvezetesebbé teszi a kötetet, hogy kitaláltuk, hogy legyen egy időutazó kislány, aki az első képen beköszön az illusztrátor műtermébe, aki maga a rajzoló Grela Alexandra, és utána képről képre ő az, aki vezet minket a jeleneteken. Ugye a mi kötetünkhöz rövid párbeszédes szövegek is tartoznak, amiben a kislány kérdezget arról, amit lát, és az illusztrátor válaszol neki, és így vándorol végig a különböző korokon. Na most ez így leírva még mindig nem elég izgalmas feltétlenül, ehhez kellett az illusztrátor Alexandra, vagy ahogy egymás között nevezzük, Ola fantasztikus tehetsége, kultúrája és humora, aki ezeket a jeleneteket elképesztő invencióval, ötletgazdagon, rengeteg blikkfanggal és humorral telve jelenítette meg, úgy, hogy azok történetileg is pontosak legyenek, miközben élvezetes is a látvány, hiszen a célunk mégiscsak az, hogy kedvet csináljunk a művészethez, és ne valami tankönyvszerű dolog jöjjön létre.
Igen, egyébként elképesztően jók a rajzok, Alexandra, nekem is nagyon-nagyon tetszik, meg tényleg az, hogy akármeddig nézegetem, mindig egy-egy újabb apróságot, kis apró történet foszlányt fedezek fel rajta. De amitől szerintem még nagyon-nagyon izgalmas ez a könyv, az írásos része egyébként, hogy nagyon jó kis kuriózumokat mutattok be, vagy hoztok fel. Például római mozaik művészetnél mesélitek, hogy éppen olyan mozaikot raknak, amik ételhulladékokat ábrázolnak. És ezt például olyan sokat erről nem lehet hallani. Tehát vagy például, hogy a Hokusainak a műterme az olyan borzalmasan rendetlen volt, mert hogy utált műtermet takarítani, meg egyáltalán takarítani, hanem hogy addig dolgozott egy műterembe, amíg már elviselhetetlenné nem vált, és akkor elköltözött egy másik műterembe. Tehát, hogy meg kell, hogy mondjam, hogy ezek az apró kis történetek is a rajzok mellett iszonyatosan jópofává teszik ezt a könyvet, és egyébként már teszteltétek így élő alanyokon, gyerekeken?
Hát nekem van kislányom, aki képes lenne, de ő nem nagyon szereti a művészetet. De
pedig pont ez lenne a cél, hogy...
De Emma sem mondta, hogy tesztelt, az én barátaim is tesztelték előtte, hogy kiadtunk a könyvet, és mindenki mondjuk élvezett is.
Ami külön nagyon tetszik akár a felnőtt nézőknek is, hogy mindenképpen elrejtettünk három hibát, három oda nem élő tárgyat, amik általában történetileg oda nem élő tárgyak. Na most ezt ugye, hát igazán az óvisok talán még annyira nem tudják felfedezni, de már az iskolások igen, mert kell hozzá egy kis történeti érzék is, de az én egyetemista hallgatóimat se lehetett levakarni a könyvről, és addig nem lehetett tovább lapozni, amíg nem fedezték fel a három hibát. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a fiatalabb olvasók, vagy a felnőtt olvasók számára is nagyon élvezetes kaland lehet.
Igen, például az egyik képen, ahol Velázquezről meséltek, ott például elrejtettetek egy Vogue magazint, vagy mit tudom én, a festőn volt.
Ezek az alapötletek.
Vagy hát ez volt az alapötlet, igen. Tényleg? És a festőn még egy fülhallgató is volt, szóval ilyesmikre kell gondolni, amikor Emes azt mondja, hogy minden képen elrejtettetek valami korban nem illő.
Igen, de ezek valahogy mindig utalnak a szituációra, tehát például a Kodex festőknél, ezt is a Olat találta ki, tűzoltó készülék jelenik meg, ami utal arra, hogy milyen gyakori volt a tűz ezeken a helyeken, írógép és egy laptop, ami az írás fejlődésére utal. Tehát nem csak ilyen ad-hoc ötletek, hanem sok esetben olyasmik, amik egy picit elgondolkodtatnak az adott témáról.
Nektek melyik a kedvenc korszakotok itt a könyvben, Alexandra, neked? Melyiket szereted legjobban rajzolni?
Kortársat mindenképpen. Én nem mondom, hogy nagyon is szenvedtem az elején, mert nem, mert imádom, de sokkal nehezebb volt, mint a kortárs egy oldalról, hogy a kortárs műteremből sok dokumentáció van, és a fotó is, a többi, akkor nem nagyon nehéz volt megtalálni a neten, hogy nézett ki a Warhol műterme, de pedig kitalálni, hogy Leonardo-i, az már kicsit nehezebb volt, mert az valójában a tészeti szempontból kellene megnézni, hogy igazán adott korszakban, amikor Leonardo élt, akkor milyen terek voltak, pontosan mi volt a terem, mert azt, hogy asztal is szék, és a többi, az igen, ez evidens, de az evidencia, ami nekünk evidencia, ez akkor nem is volt, akkor mi mindent megnéztünk együtt, és úgy, hogy kandalló legyen minden szobában, például nem rögtön eszembe jut az embernek, de pedig úgy volt. akkor az első időszakok az igazán valójában az kicsit nehezebb mentek, akkor az utolsók voltak a legkedvesebb.
És emese neked, mik voltak a kedvenc
Én
korszakai?
Nagyon szeretem pont az említett Velázquez képet, ahol a Las Meninas-t mutatjuk be, ugye egy kicsit az udvari festő helyzetét is akartuk ezzel megmutatni, és az az Zola ötlete volt, hogy fordítsuk meg a jelenetet, és a gyerekek szemszögéből ábrázoljuk ezt a különleges, a művészet történet egyik legnevezetesebb aktusát, amikor megzavarják a gyerekek a festést, a komoly műkészülését, és akkor itt például a gyerekek szemszögéből lehet látni a festést. Vagy a másik nagy kedvencem az a Jackson Pollock műterme, amit úgy festett meg Alexandra, hogy úgy ábrázolta az akcióművészetet, hogy Pollock többször vagy hat formában egymás után föltűnik, és ezzel ilyen elképesztő intenzív az egész látvány, és szerintem nagyon plasztikusan kifejezi azt, hogy itt egy akcióművészetről van szó. Azt még fontos hangsúlyozni, hogy nagyon szerettük volna elkerülni, hogy ez valami tankönyv szagú dolog legyen, tehát például nem bombázok a gyerekeket a absztrakt expresszionizmus és egyéb kifejezésekkel. Nem az a cél, hogy ezeket az izmusokat, neveket megtanulják, hanem hogy inkább kedvet kapjanak ehhez az egész világhoz. Egyébként itt minden festve van, tehát eredeti műtárgyra produkciókat nem is használhattunk a jogok miatt, viszont a szövegek segítenek abba, hogy rá tudjon keresni interneten az érdeklődő fiatal vagy a szülőkkel együtt, és akkor mindent meg tudnak nézni eredetibe is. Ma már ez pillanatokon belül kijön az interneten, és mi megadjuk a fő kulcsszavakat, amivel megtalálhatóak az eredeti művek.
Nekem az is nagyon tetszett, hogy egy csomó ilyen technikai részletet meséltek még, tehát például a 17. századi holland művészetnél, a németalföldi művészetnél a camera obscura működését, vagy például Dürernél a metszetek készítését, akár aztán a nyomda megszületését, csomó ilyen mellékes kultúrinformációra is fény
derül.
Hát
pont ez volt a cél, hogy így csöpögtessük finoman, pont annyit, amennyit mondjuk egy pihenés vagy esti olvasás közben egy kisgyerek iskola után még elbír viselni, így az érdekesség szintjén, de közben észrevétlenül is megmutatva különböző technikákat vagy kifejezési eszközöket. Például két magyar alkotó került be, ez nem volt egyszerű eldönteni, hogy legyenek-e benne magyarok, vagy kik legyenek. Az egyik Csontváry Kosta Tivadar, mert úgy gondoljuk, hogy ő méltó a nemzetközi figyelemre, és éppen elkészül a Taorminával, kinyitja az ajtót is, beözöllenek az olaszok megcsodálni a művet. A másik pedig Moholy Nagy László, akit a Bauhausban mutatunk be, amint éppen a fénytér modulátort mutatja meg a hallgatóinak.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést, lassan a műsoridőnk végére érünk, és egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas könyvről beszélgettünk, aminek az a címe, hogy Hol készül a művészet? Révész Emese művészettörténésszel beszélgettem, illetve Grela Alexa illusztrátorral, ti készítettétek ezt a könyvet együtt a Csimota könyvkiadó gondozásában, és hát én azt biztosan tudom ígérni, hogy a családban le fogom tesztelni a könyvet, van 8-9 éves korosztály, úgyhogy szerintem ideális a teszteléshez. Köszönöm szépen nektek a beszélgetést.
Köszönjük mi is a lehetőséget.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a műsor pedig vasárnap, ugyanebben az időben, 15 óra 35 perckor fogjuk ismételni, a mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt. Még annyit kell tudni a könyv kapcsán, ami nagyon fontos, hogy február 22-ig a Képező Galériában láthatók az illusztrációk, amik a könyvben szerepelnek, tehát élőben kiállítás formájában is meg lehet tekinteni őket.